Ben támasztotta, s midő Jakab közelebb ért, úgy látta, mint a sápadtabb is volna, mint máskor. Tétovázott, mit tegyen. Végül is összeszedte bátorságát, mögéje lopózott, kezét meghitten a karjára tette, s így szólt. Mi bánt, anyácskám? Talán haragszol rám? Az asszony feléje fordult, de az iszonyat kiáltásával fordult is meg mindjárt. Mit akarsz tőlem, rusnya törpe? Kiáltotta. El, nem szeretem az ilyen rossz tréfát. De anyám, mi bajod hát? Kérdezte Jakab nagyon rémülten. Rosszul érzed magad? Miért akarod elkergetni a fiadat? Mondtam már, eredj utadra! Ripakodott rá az asszony. Tőlem ugye hiába vársz pénzt mutatványaidért, rusnya torszülöttje. Való igaz, szegény anyám eszét vesztette, mondta magában a fiúcska elszomorodva. Mihez fogjak most, hogy haza tudjam vinni? Édesanyácskám, térj belátásra! Nézd csak meg jobban, a fiad vagyok, a te kis Jakabod! Ej, most már aztán vastag a tréfa! Kiáltotta Hanna a szomszédasszonyoknak. Nézzétek ezt a törpét! Itt áll, okvetlen elüldözi minden vevőmet, s még kismeri gúnyolni boldogtalanságomat! Azt mondja nekem, én vagyok a fiad, a te Jakabod, a szégyentelen! Erre felkeltek a szomszédasszonyok, s elkezdtek szitkozódni durván, ahogy csak tudtak, márpedig a kofák jól értenek hozzá. Szidalmazták őt, hogy a szegény Hanna szerencsétlenségén gúnyolódni mer, csúfot üz a boldogtalan asszonyból, akinek 7 esztendővel ennek előtte valaki ellopta gyönyörűséges fiát. Megfenyegették, hogy mindnyájan nekiesnek, és agyba főbeverik, ha odább nem áll azonnal. A szegény Jakab nem tudta, mire vélje mindezt. Hiszen ma reggel, gondolta magában, szokás szerint anyjával a piacra ment, segített neki a gyümölcsöt kirakosgatni, aztán a vénasszonyt hazakísérte, egy csésze leveskét fogyasztott el, aludt egy kicsikét, s most itt van újra. Az anyja meg a szomszédasszonyok mégis 7 esztendőről beszélnek, s őt rusnya törpének nevezik. Mi történhetett hát ő vele? Midőn látta, hogy az anyja hallani sem akar róla, szeme könnybe lábadt, szomorúan indult alá az utcán apja bódéja felé. Hadd lássam, vajon ő sem akar megismerni? Töprengett. Midőn a Varga bódéjához érkezett, megállt az ajtóban, s bekandikált. A mester oly szorgosan munkálkodott, hogy észre sem vette. De amikor véletlenül az ajtóra pillantott, cipőt, cérnát, árt a földre ejtett, sémülten kiáltott fel. Mihez? Mi ez az ég szerelméért? Jó estét, mester, mondta a kicsi, s belépett a boltba. Hogy megy a sora?
Rosszul, rosszul, úrficskám,
felelte az apja Jakab nagy csodálatára.
Bizony nehezen megy a munka. Egyedül vagyok, s ma holnap öreg, de hát kicsi a kereset, nem futja inassa.
Hát nincs kegyelmednek fiacskája, aki rendre-rendre a keze alá dolgozhatna, kutatott tovább Jakab.
Volt egy, Jakabnak hívták, s most 20 éves sudár talpra esett ifjú volna. Szívesen nyúlna a hónom alá. He, az volna csak élet.
Már 12 esztendős korában is rátermetnek, s ügyesnek mutatkozott, s értett egyet mást a mesterségből, s emellett csinos és jó viseletű volt. Olyan vevőket szerzett nekem, hogy hamarosan nem kellett volna többé foltoznom, hanem csak csupa új cipőt csinálhattam volna, de hát ilyen a világ. Hol van a mester fia? Kérdezte Jakab remegő hangon.
Az Isten tudja, felelte. 7 esztendeje már, hogy elrabolták tőlünk a piacon. Bizony, éppen 7 esztendeje.
Mikor? Kérdezte Jakab rémülten.
Bizony, úrficska, 7 esztendeje. Úgy emlékszem rá, mintha ma lett volna. Jött haza a feleségem jajveszékelve, s kiabálva, hogy a gyermek egész nap nem tért vissza. Mindenütt kerestek, utatta, de nem találta. Mindig mondtam, hogy ez lesz a vége. Jakab szép gyermek volt. Meg kell mondani, persze a feleségem büszke volt rá, s jó néven vette az emberek dicsértést, gyakran küldözte úri házakhoz gyümölcsel, mi egymással. Ez mind rendben lett volna. Indi gazdagon megjudalmazták, de hányszor mondtam az asszonynak. Vigyázz, a város nagy, sok rossz ember lakik benne. Ha jót akarsz, vigyázz, Jakabra. És úgy lett, ahogy mondtam. Jön egyszer egy vén, rusnya asszony a piacra, gyümölcsre meg zöldségre alkudozik. És a végén annyit vásárol, hogy egyedül nem tudja elvinni. Feleségem jótét lélek, vele küldi a fiút. És soha se látta többé. És ennek most 7 esztendeje, azt mondja? 7 esztendeje lesz a tavasszal. Mi kihirdettük, házról házra jártunk és kerestük. Sokan ismerték, becézték és szerették a kedves fiúcskát, s azok is velünk keresték, de mint hiába. Az asszonyról, aki a zöldséget vásárolta, senki sem tudott semmit. De egy vénséges vén asszony, 90 esztendős, azt mondta, bizonyára a gonosz fűszerszámos tündér lehetett, mert az minden 50. esztendőben egyszer bejön a városba vásárolni. Így szólt Jakab apja, s közben derekosan kalapálta a cipőt, s 2 kézre fogva húzta át rajta a vastag cérnát. A fiú pedig rendre-rendre megértette, mi történt vele. Megvilágosodott előtte, hogy nem álmodott, hanem 7 esztendeig, mint mókus szolgálta a gonosz tündért. Olyan düh és keserűség fogta el, hogy szíve vajd meghasadt. Ifjúságának 7 esztendejét rabolta el a vénasszony, s kárpótlásul mit kapott? Hogy tudott kókuszdióhéjat fényesíteni, üvegpadlót tisztára sikálni? Hogy a tengeri malacoktól a konyha minden titkát megtanulta? Egy jó darabig így áldogáltott és sorsán tűnődött. Ekkor végre megkérdezte az apja. Parancsoltanám valamit, úrficska? Talán egy pár új papucsot, vagy tette hozzá mosolyogva. Valami tokot az orrának? Ugyan mit akar az orrommal? Kérdezte Jakab. Miért kellene neki tok? Nos, felelte a varga, kiki a maga gusztusa szerint. Annyit azonban mondhatok, ha nekem ilyen hatalmas orrom volna, rózsaszín lakbőrből tokot csináltatnék neki. Nézze csak, itt van egy szép darab a kezem ügyében. Persze, legalább 1 sinnyi kellene hozzá. De milyen jó védelmül szolgálna az úrfinak, mert így bizonyosra veszem, minden ajtófának, kocsinak nekiütődik vele, hiába akarja kikerülni. Jakab némán rémülten állt. Megtapogatta az orrát. Vastag volt, és jó 2 arasznyi hosszú. Így hát a vénasszony még a külsejét is megváltoztatta, ezért nem ismerte meg az anyja, ezért ócsárolják rusnya törpének. Mester, mondta félig sírva a vargának, nincs egy tükör a keze ügyében, hogy megnézhetném magam. Ifjú úr, felelte az apja komolyan, nem büszkélkedhet olyan külsővel, mely hiúvá tehetné. És semmi oka rá, hogy folyton tükörbe kandikáljon. Hagyja el, ez kivált a maga esetében nevetséges szokás. Hogyan engedjen mégis tükörbe néznem, kiáltotta a kicsi. Higgye meg, nem a hiúság visz rá. Hagyjon engem békén, nincs is tükröm, a feleségemnek van ugyan egy, de nem tudom, hova dugta. Azonban a mindenáron tükörbe akar nézni, az utcán átellenben lakik Urbán a borbé, annak van tükre. 2-szer akkor, amit a maga feje, abba belekandikálhat, most pedig Isten áldja. E szavakkal az apja egészen szeliden kilökte a bódéból, az ajtót bezárta utána, s ismét nekiült a munkájának. A kicsi pedig igen-igen bánatosan ment át az utcán, Urbához, a borbéhoz. Jól emlékezett még rá a régi időkből. Jó reggelt, Urbán úr, szólította meg. Azért jövök, hogy egy kis szívességre kérjem. Legyen olyan jóságos, engedje meg, hogy egy kicsit megnézzem magam a tükrében.
Römest, amott van! Kiáltotta a borbé nevetve, és vendégei is jó ízűen felkacagtak. Csinos fiúcska vagy, karcsús finom nyakad, mint a hattyúi, kezed, mint egy királynő, és olyan pisz az orrocskát, hogy szebbet nem is képzelhet az ember. Egy cseppet hiú vagy rá, annyi szent! Nosza csak bámuld magad, nem mondhassa senki, hogy irítségből nem hagytalak a tükörbe nézni.
Így szólt a borbé, s rá harsány hahotázás töltötte meg a helyiséget. A kicsi pedig a tükör elé állt, s megnézte magát benne. Szemét könylepte el. Bizony így nem ismerheted meg kicsi Jakabodat, édesanyám, mondta magában. Nem így festett a boldog időkben, midőn szívesen dicsekedtél vele az emberek előtt. Szeme kicsi lett, mint a disznóé. Óriási orra az állát verte. Nyaka, mintha teljesen eltűnt volna, mert feje mélyen vállába nyomódott, s csak a legnagyobb kinnal tudta jobbra-balra fordítani. Teste még mindig akkora volt, mint 7 esztendővel ezelőtt, 12 esztendős korában. De míg mások 20 éves korukig magasodva nőnek, ő széltében növekedett. Hátas melle hatalmasan duzzadozott, s olyan volt, mint holmi teli zsák. Ezt a temérdek felső testet apró vézna láb hordta, nem éppen e teherre szabott. Annál hosszabb volt azonban a karja, akár egy jól megtermett emberé. Keze durva, sárgásbarna, s ha hosszú pókujjait kissé kinyújtotta, egészen a földig ért, meg sem kellett hozzá hajolnia. Így festett bizony ő, a kicsi Jakab. Torz törpévé változott. Eszébe jutott hirtelen az a reggel, amikor a vénasszony anyja kosarai elé toppant. Íme, hát a vénasszony rávarázsolta mindazt, amit akkor Jakab kifogásolt rajta. A nagy orrot, a csúf ujjakat, csupán a hosszú, reszkető nyakat felejtette el egészen.
Nos, hercegem, eleget gyönyörködött magában?
Kérdezte a Borbé, és nevetve végigmérte.
Csak ugyan még álmában sem láthat az ember ilyen nevetségeset. Azonban ajánlok neked valamit, emberke. Borbély termelme az utóbbi időben nem annyira látogatott, mint szeretné. Ez azért van, mert a szomszédom, Habos Borbé valahonnan egy óriásra tetszert, aki vendégeit becsalogatja. Nos, óriásnak lenni igazán nem nagy csoda, de egy ilyen emberke, mint te, ez már egészen más. Állj szolgálatomba, legényke! Lakást, kosztot, italt, ruhát kapsz, s mindened meg lesz. Ennek fejében reggelente kiállsz az ajtó mellé, és hívogatod befelé az embereket. Habot versz, a vendégeknek törölközőt nyújtasz, s biztosítalak, hogy mind a ketten jól járunk. Nekem több vendégem lesz, mint az óriásos szomszédomnak, te meg borravalót is kapsz mindenkitől.
Jakabot lelkeméjéből felháborította az ajánlat, hogy csalogató madárként szolgáljon a Borbénál. De mit tehetett? Kénytelen volt türelmesen lenyelni ezt a sértést. Csak annyit mondott a Borbénak nagy nyugodtan, hogy így szolgálatokra nincs ideje, s odébb állott. Ha termetét a gonosz vénasszony össze is töpörítette, lelkén nem vehetett erőt, ezt jól tudta, mert már nem úgy érzett és gondolkozott, mint 7 évvel ezelőtt. Nem. Úgy vélte, ez idő alatt bölcsebb, értelmesebb lett. Nem bánkódott elveszett szépségén, rút termete miatt sem. Csak azon, hogy apja úgy kergette el az ajtaja elől, mint egy kutyát. Ezért elhatározta, hogy édesanyjánál még egy kísérletet tesz. Elébe állt hát a piacon, s arra kérte, hallgatná meg türelmesen. Emlékeztette ama napra, amelyen a vénasszonnyal elment, emlékeztette gyermekkora apró eseményeire, aztán elmesélte, hogyan szolgált, mint mókus 7 esztendeig a boszorkánynál, s az miként változtatta át, amiért akkor csúfolódott vele. A Vargáné nem tudta, hová legyen. Minden hajszára igaz volt, amit a törpe gyermekkoráról beszélt, de hogy mókussá varázsolták volna, azt már nem akarózott elhinnie. Lehetetlenség és boszorkányok sincsenek, szólt. Ránézett a rusnya törpére, eliszonyodott, és nem hitte el, hogy a fia volna. Végül is elhatározta, hogy beszél erről az urával. Összekapdosta hát kosarait, s a törpét maga után hívta. Így érkeztek meg a Varga bódéjához. Nézd csak, mondta az urának, ez az emberforma itt azt állítja, hogy a mi elveszett Jakab fiunk. Elmesélte, hogyan lopták el tőlünk 7 esztendeje, s mint varázsolta el egy boszorkány.
Úgy, szakította félbe a Varga mérgesen. Ezt merészeltem mondani? Megállj, vakarcs, alig 1 órája meséltem el neki mindezt, s most elmegy téged lóvá tenni. Elvarázsoltak, fiacskám? Várj csak, majd én visszavarázsollak.
Ezzel fogott egy kötek szíjat, éppen az imént vágta fel őket, a kicsihez ugrott, s végigvágott púpos vállán s hosszú karján, hogy a szerencsétlen felordított fájdalmában egy sírva rohant el. Abban a városban, mint bárhol a világon, Kevés olyan irgalmas lélek akadt, kinek egy szerencsétlen, méghozzá valami mód nevetséges teremtményen megessék a szíve. Így történt, hogy a nyomorult törpe egész nap nem látott ételt, italt, s este egy templom kemény és hideg lépcsőjét kellett hálóhelyül választania. Mikor azonban másnap a nap első sugarai felébresztették, komolyan elkezdett gondolkozni, miből tengesse életét, ha egyszer anyja apja kitaszította. Büszkébbnek érezte magát sem, hogy Borbé műhely cégéréül szolgáljon, holmi csepürágókhoz sem kívánt szegődni, s magát pénzért mutogatni. Mihez fogjó hát? Ekkor egyszerre csak eszébe jutott, hogy mókus korában igen szép haladást tett a szakácsművészetben. Némi joggal remélte hát, hogy nem egy szakáccsal felveheti a versenyt. El is határozta, hogy hasznosítani fogja tudományát. Tehát mihelyt elevenedtek az utcák, s egészen megvirradott, útjára indult. A herceg, az ország fejedelme, nagy dőzsölő és ínyenc hírében állott, híres jó asztalt tartott, s szakácsait az egész világból toborozta. Az ő palotájába ment a kicsike. Midőn a legkülső kapuhoz ért, a kapuőrzők megkérdezték, mit óhajt, s gúnyolódtak vele. Ő azonban a főkonyha felügyelőt kereste. Azok csak kacagtak, s vezették az előudvarokon át. Ahol csak ment, a szolgák megálltak, utána bámultak, harsányan kacagtak, s mögéje sorakoztak. Így apránként hatalmas menet hullámzott a palota lépcsőin felfelé. Az istálló szolgák eldobták lóvakarójukat, a futárok futottak, ahogy csak tudtak, a szőnyegtekerők elfelejtették a szőnyeget kiporolni, mindenki nyüzsgött és tolongott, olyan zsivaj volt, mintha az ellenség a kapuk előtt állna, s vízhangzott a palota a kiáltozásuktól. Egy törpe, látjátok a törpét! Ekkor megjelent az udvarmester az ajtóban. Arca dühös, kezében iszonyú korbács. A teremtés itt, ti kutyák! Mit csaptok itt ekkora lármát? Nem tudjátok, hogy az úr még alszik? Megsóhogtatta a korbácsot, s kíméletlenül csapott vele az istálló legények és ajtón állók hátára. Jaj, uram, hát nem látja! Kiáltották a szolgák. Egy törpét hozunk, de olyan törpét, amilyet még nem látott. Az udvarmesternek nem kis megerőltetésébe került, hogy kacagásra ne fakadjon, amikor a kicsit megpillantotta, de attól tartott, hogy a kacagás árt a méltóságának. Ezért a korbáccsal elkergette a szolganépet. A kicsit bevitte a palotába, s megkérdezte, mi az óhajtása. Mikor megtudta, hogy a főkonyha felügyelőhöz igyekszik, így felelt.
Tévedsz, fiacskám, te hozzám, az udvarmesterhez igyekszel, a herceg udvari törpéje szeretnél lenni, ugye?
Nem, uram, felelte a törpe. Ügyes szakács vagyok, s mindenféle ritka fogás készítésében jártas. Szíveskedjék engem a főkonyha felügyelőhöz vezetni. Talán hasznát veheti tudományomnak.
Ki akarata szerint, emberke? Egyéb iránt pedig meggondolatlan fickó vagy. Konyhába! Mint udvari törpének semmi dolgod nem volna, ehetnél, ihatnál kedved szerint, és szép ruhákban feszíthetnél. Na de meglátjuk. Bár azt hiszem, szakácsművészetedből alig ha futja arra, amit a herceg udvari szakácsától megkíván. Legfeljebb kuktának való vagy.
Ezeket mondván az udvarmester kézen fogta a jakabot, s a főkonyha felügyelő szobájába vezette. Tisztelt uram! Mondta ott a törpe, és oly mélyen meghajolt, hogy az orra a szőnyeget verte. Nincs szüksége egy ügyes szakácsra? A főkonyha felügyelő tetőtől talpig végigmérte, majd hangos kacagásra fakadt.
Micsoda?
Kiáltott.
Te szakács? Azt hiszed, a mi tűzhelyeink törpékre vannak méretezve? Még ha Lábujjhegyre csipeszkednél, és fejed válladból istenesen kinyújtanád, akkor sem látnál fel a fazékig. Hú, emberke, aki téged hozzám küldött, hogy szakácsnak szerződtesselek, bizony mondom, bolondá tartott.
Így szólt a főkonyha felügyelő, és harsányok kacagott, s vele kacagott az udvarmester, s minden szolga, aki csak a szobában volt. A törpét azonban ez nem vetette ki a sodrából. Mit számít egy vagy két tojás, egy kis gyümölcslé, meg bor, liszt, s némi fűszer olyan házban, ahol bőviben van belőlük, mondta. Parancsolja meg, hogy valami különlegeset készítsek, s teremtse elő a hozzávalót. Meglátja egy-kettőre olyan ínyencfalatot készítek, hogy el kell ismernie, szakács ez annak rendes módja szerint. Ilyen s hasonló beszédekkel állt elő a kicsi, s látni is csodálatos volt, hogy apró